Mai alkalommal egy egyszerű ige szakaszt szeretnék választani. Pál apostolnak, illetve három olyan verset, amit ha olvasunk a Szentírásból, rendszerint átfutunk rajta. Kicsit olyannak tekintjük, mintha olyan körülményekre utaló vers lenne, mintha kicsit talán lényegtelen lenne, vagy nem annyira fontos lenne, és mégis, hogyha elolvassuk, és egy picit elgondolkodunk fölötte, akkor látjuk, hogy milyen tanításokat tartalmaz. Pálnak a Filippi beliekhez írt leveléből fogok olvasni három igét, ott az első fejezetnek a közepéről fogom majd olvasni az igét. Tehát a Pál Filippi beliekhez írt levél, első fejezet, és ott a 12., 13. és 14. verset fogom majd olvasni. Tudtatokra akarom pedig adni, atyám féi, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Ugye hát ez a három vers az, amit választottam a ma délelőtti alapígének. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy hogyan alakult ez a gyülekezet, a Filippibeli gyülekezet. Mindjárt felidézzük, de talán mielőtt felidéznénk ezt, szóljunk egy néhány mondatot arról, hogy milyen körülmények között íródott ez a Filippibeliekhez írt levél. Négy fejezet. Az egész, ugye Pál írta, Pál apostol írta, négy fejezet az egész, négy rövid fejezet. Hogyha magára a levélre gondolunk, hát nem ez a három vers az, ami először eszünkbe jut ebben a levélből, amit idéztem, hanem olyan tanításokat találunk benne, mint nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Aztán mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én azt gondolom, hogy ezeket az ígéket azért ismerjük, tehát ha csak félig fogom elolvasni a következő részt, akkor be tudjuk fejezni. Azt talán már kevesen tudják, vagy nem mindenkinek jut eszébe, hogy ez bizony a Filippi beliekhezét levélből van. És ilyen jellegzetes ígéket olvasunk, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Aztán semmi felől ne aggódjatok. Ugye, hanem hogy folytatódik. Meg tudjátok tenni, hogy nem aggódtok? Nem tudom, mennyire az életünk része az aggódás. Meg tudjuk-e tenni, ugye Pál azt írja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Jellemző ismert ígék ezek. Tehát a Filippi beliekhez írt levélre gondolunk, akkor inkább ezek az ígék, ezek az ismert ígék, amelyek eszünkbe juttak. Maga a gyülekezet megalapítása, ugye a Filippi gyülekezet megalapításáról, ugye hiszen ez a levél, Pálnak ez a levél, ami fogságból íródott, ugye egy fogság körülményeiből íródott. Volt, amikor Pál apostol szabadon, ugye misszió útját tette, volt, amikor fogságban volt, a fogságban volt, amikor házi őrizetben volt. Itt egy fogságban volt, egy börtönben volt, hozzáláncolva egy börtönőrhöz, ugye csak oda mehetett, ahova maga a katona is ment, ugye akihez hozzá volt ráncolva. És ilyen gondolatokkal találkozunk benne, hogy nekem az élet Krisztus, ugye a meghalás nyereség, ez utal arra, hogy milyen gondolat volt benne, hogy nézett ki ez a fogság. Fel volt készülve arra, hogy nem fog szabadon eljönni. Fel volt készülve arra, hogyha kell, akkor az életét adja az evangéliumért. Aztán ugye, hogy nekem mindenre van erőm a Krisztusban. Az érdekes mondatok, nem? Tehát amikor valaki nehéz élethelyzetben van, nem biztos, hogy ezek a mondatok, ezek a bátorító mondatok jutnak eszébe, főleg amikor egy gyülekezetnek ír egy levelet, vagy valakinek ír egy levelet. És ugye ez a Filippi gyülekezet, ez a gyülekezet volt az, amely talán, ha lehet ezt mondani, a legjobban szerette, legjobban ragaszkodott Pál apostolhoz. Nehéz ilyet mondani, több levelet írt, de ha megnézzük, mégis ez a gyülekezet volt az, amely a legközelebb állt hozzá, a legkedvesebb emlékeket vitte Pálról, és tudni akarta, hogy mi az, ami történik Pál apostollal a fogságban, hogy van Pál apostol. Ezért elküldött a gyülekezetnek, elküldte az egyik tagját egy szeretett csomaggal Pál apostolhoz Rómába, ugye aki börtönben van, Rómába, és magát, ha elolvassuk ezt a levelet, akkor ott van a sorok között a kérdés, hogy hogy vagy Pál apostol, hogy vagy Pál. És Pál erre a kérdésre válaszol, ezzel a levéllel, amit olvasunk, ezzel a négy fejezettel. És ha felidézzük, hogy hogyan alakult meg ez a filippi gyülekezet, akkor az apostolok cselekedete 16. fejezetében olvashatunk róla. Ez azért érdekes, mert ez volt az első európai gyülekezet. Ugye mi is európaiak vagyunk, többször olvasunk, hallunk róla, hogy most keresztény legyen Európa, vagy ne legyen keresztény, mennyire viselje magán a kereszténységnek a jellemzőit. A 16. fejezetben olvashatunk arról, hogy hogyan jött át az evangélium Ázsiából Európába. Így olvassuk a 16. fejezetben. A gyülekezetek, ugye, amelyeket első misszió útján alapított Pál apostol, a gyülekezetek azért erősödnek hitben és gyarapodnak számban naponként. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltottunk a Szentlélektől, hogy az ígét Ázsiába hirdessük. Mísia felé menvén igyekeztünk vala Bitániába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Elhaladván azért Mísián lementünk Tórásba, és azon az éjszakán látás jelenik meg Pálnak, egy makedón férfiú állt előtte, és kérvén őt, és ezt mondván, jel által Makedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihely pedig a látás látta, azonnal igyekezvén elmenni Makedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Tórásból egyenesen Számotrékába mentünk, és másnap Neopaliszba. Onnét pedig Filippibe, mely Makedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedék, mint házanépével egybe, kért minket mondván, az Úr hívének ítéltek engem, gyertek az én házamban, és maradjatok ott. És unszolt minket. Van folytatása, de most eddig olvasnám el ezt az ígét, ezt az ige szakaszt. Hát így alakult meg az első evangélium, az első keresztény európai gyülekezet. Azt olvassuk, hogy Pál és társai, a Sillák, négyen indultak el a misszió útra, hogy végiglátogassák a korábban megalakult gyülekezeteket. Négyen indultak el, Pál apostol, Sillás, Lukács, ugye ő volt az, aki lejegyezte ezt a történetet, megírta az apostolok cselekedetét, és egy fiatal, Pálnak egy fiatal tanítványa, ugye gondolom kitaláljuk ki volt az, ugye Timóteus volt ő, és négyen indultak el erre a misszió útra, és különös, ahogy olvassuk itt, hogy eltiltotta őket a lélek. Egy olyan élethelyzet, amikor az akadályokból rájönnek arra, hogy az Isten másfelé akarja őket vezetni. Nem tudom, hogy van-e ilyen, tudunk-e ilyen tapasztalatokat mondani. És most nem a Bibliára gondolok, hanem az életünkre gondolva, hogy az Isten valamikor egy-egy élethelyzetben úgy tapasztaljuk azt, hogy másfelé akar bennünket vezetni. Ugye nem így születünk, hogy ez a lelki érzékenység ott van bennünk. Ezt a lelki érzékenységet általában a keresztséghez szoktuk kötni, de ezt a lelki érzékenységet is tanulni kell. Ugye, és itt azt olvassuk, hogy Pál és az ő társai tapasztalják azt, hogy az Isten másfelé akarja őket vinni, másfelé akarja őket vezetni, és olvassuk, hogy merre hajóznak, aztán áthajóznak ugye egy európai részre, Makedóniába, azt olvassuk, hogy Filippibe, ugye ez egy makedón város volt, nem ez volt a városnak az eredeti neve, úgy hívták ezt a várost eredetileg, hogy a szökőkutak városa. Na de hát egy görög király, ő arra gondolt, hogy szeretne maradandó emléket állítani magának, és magáról nevezte el ezt a várost Filippinek. Úgy olvastuk, hogy ez egy gyarmatváros volt. Tehát az első európai gyülekezet egy gyarmatvárosba alakult meg, amelynek az volt a lényege, hogy görög makedón területen vagyunk, de római jogú város. Római jogú város, mert itt telepedtek le azok a katonatisztek, akik leszereltek a katonaságból. Ugye főleg katonatisztek lakták ezt a várost, és úgy olvassuk, hogy szombatnapon Pál, Sillás, Timóteus és Lukács kimentek, amikor megérkeztek a városba, kimentek a városon kívülre. Ugye, ahogy olvastuk, nem tudom, megfigyeltük-e. Ugye nagyon érdekes, az első európai gyülekezet nem egy épületbe alakult, nem egy zsinagógába alakult. Ugye ebben a városban nem volt 10 zsidó férfi sem, mert ugye akkor az volt a törvény, hogy amelyik városban legalább 10 zsidó férfi van, ott kötelező volt zsinagógát építeni. Na hát ebben a városban nem volt 10 zsidó férfi sem, és úgy olvassuk, hogy kimentek szombatnapon a városon kívülre, mint egy 2 kilométerre a várostól egy folyóvízhez, és ott találtak egy csoportot, és főleg asszonyokat, főleg nőket, akik minden szombaton kimentek imádkozni, és ez a 4 férfi csatlakozott ehhez az ima közösséghez, és amikor vége volt az ima alkalom, akkor az egyikük felállt, és elkezdett tanítani. Ugye hát körülbelül így kell elképzeljük. Elkezdett tanítani, ugye Pál apostol felállt, és elkezdett tanítani. És azt olvassuk, hogy volt itt ebben az ima csoportban egy asszony, egy Lídia nevű asszony. Mennyire fontos, hogy figyeljük a felolvasást, nem tudom, megfigyeltük-e, hogy honnét származott ő? Ugye van, amikor egy kicsit olyan megszokottan olvasunk, nem Filippi beli volt, hanem Tiatírából származott. Egy Tiatíra beli, Lídia nevű tiatírai asszony, aki bíborárus volt, ugye Tiatíra környékén nagyon sok ilyen bíborcsiga úgynevezik volt, ami az aztán, amelynek a festékanyagát felhasználták kelme festésre. Tehát egy üzletasszony volt, tulajdonképpen ma így mondanánk modern nyelven, egy üzletasszony volt, és ez az üzletasszony úgy ült ott ezen az alkalmon, hogy megérintette a szívét Pálnak a tanítása. Nem tudom, hogy tudjuk-e, vagy elképzeljük-e, hogy miről szólhatott ez a tanítás. Ugye mi volt az a tanítás, amelyre ugye azt olvassuk, úgy olvassuk, hogy az Isten megnyitotta ennek a bíborárus asszonynak a szívét. Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetében olvashatunk róla. Erről, ha lehetőségünk van rá, délután majd olvashatunk, vagy beszélgethetünk erről. És azt olvassuk, hogy ez az üzletasszony, aki nem otthon volt ezen az alkalommal, aki szeretett volna többet tudni, amit a zsidóktól hallott az Istenről, akit nem elégített ki, a pogány istenekről hallottak, ő szeretett volna többet tudni. És azt olvassuk, hogy ő kiment a városon kívülre, meghallotta ezt a tanítást, megnyitotta a szívét. Milyen az, amikor valaki nyitott szívvel hallgatja a tanítást? Nem tudom, el tudjuk-e képzelni. Szeretném egy kicsit úgy magunk előtt látnánk ezt az alkalmat, hogy milyen az, amikor valaki úgy nyitott szívvel hallgatja az ígét. De hogy képzeljük el? Ugye, amikor úgy figyel,
minden szaván ott csünk, és próbálja megérteni, és befogadni.
Igen, teljes figyelemmel, ugye minden szaván ott csüng. Ugye egy tanítás az általában olyan, hogy valahonnét elindul, és eljut valahová. Úgyhogy összeállnak a mozaikok. És amikor látni azt, hogy valaki alig várja, hogy minden mozaik a helyére kerüljön ebben a tanításban, hogy ő szeretné érteni, ezek gondoljuk el, nem volt egyszerű, hiszen egy alig néhány évtizeden lévő vallás vagy hit volt itt a világban. Mindenki úgy gondolkodott erről, és ha majd olvassuk tovább a gyülekezet megalapítását, mindenki úgy gondolkodott erről, hogy ez egy idegen. Ez egy rossz felé viszi az embereket. És itt van egy üzletasszony, akinek fontos, hogy bemenjenek hozzá hétköznap, aki szombaton bezárja az ő üzletét, és kimegy, és hallani akarja a tanítást, és ott akar imádkozni a többiekkel. Nem volt egyszerű. Aztán vállalja, hogy megkeresztelkedik. Megkeresztelkedik, és úgy él ott tovább ebben a városban. Hát így alakult meg ez a filippi gyülekezet. Ugye, ő is egy Lídia nevű bíboráros asszony volt az első tagja ennek a gyülekezetnek. És ez a gyülekezet különös módon gondolt mindig Pálra, Pál apostolra, és tudni akarja, tudni szeretné, hogy mi az, ami történik vele, hogy megy az élete, és ugye elküldi a gyülekezetnek egy tagját Pálhoz, meglátogatja őt a börtönbe, visz egy szeretett csomagot, és Pál később ugye erre a kérdésre válaszol a következőképpen. És most elolvasom még egyszer a idézett ige szakaszt. Tudtotokra akarom pedig adni, atyánféi, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom, a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban nagyobb bátorsággal merik hirdetni, merik szólni az ígét. Különös ez. Első fejezet közepéről olvassuk. Első fejezet közepéről olvassuk ezt a néhány mondatot, és azt látjuk, hogy Pál a kérdésre, hogy vagy, hogy történik, hogy megy az életed, nem úszt válaszolja, hogy milyen nehéz életkörülményben vagyok. El tudjuk képzelni ugye egy börtönben lévő ember, ki oda van láncolva valakihez. Volt olyan időszak, amikor úgy ült Pál, hogy leült, kinyújtotta a lábát, előre nyújtotta a kezét, és kalodába volt zárva, és úgy kellett ülnie. És nem arról szól, nem azt írja le, hogy milyen nehéz az élete, milyen nehéz az élet körülményei. A levél többi részében sem szól erről, hiszen olyan mondatokat találunk, hogy nekem az élet Krisztus, mindenre van erőm a Krisztusra, Krisztusban, semmi felül ne aggódjatok. Ennek a levélnek, ugye a Filippi belekezét levélnek megírásának egy célja van, hogy elmondja azt, hogy az ő helyzete, az ő életkörülménye, hogyan segíti az evangéliumnak a terjedését. Rögtön ráterelődik az ő ügyéről, az evangélium ügyére a szó. Engem mindig érdekelt, hogy Pál apostol hogy tudott úgy szólni az emberekhez, hogy magával ragadta őket. Hogy tudott úgy beszélni a Krisztus szeretetéről, a Krisztushoz való kapcsolatáról, hogy az embereket magával ragadta. Ugye egy alkalommal maga, ugye Festus király is azt mondja, hogy bolond vagy te Pál, sok tudomány téged őrültségbe visz, hogy majdnem keresztényé teszel. És ott ugye ebben a levélben ugye egy választ kapunk arra, hogy Pálnak az élete mennyire összeforrt az evangéliummal. És a saját sorsa is leginkább abból a szempontból érdekli, hogy mi történik az evangéliummal. Mi történik azzal, amit ő egyszer megérintett, amit őt egyszer elindította ezen az úton, amivel egyszer megbízta őt valaki. mi történik azzal. Nem tudom, hogy mi itt vagyunk, és hogy az életünkben, ugye itt vagyunk 5-10 éve, hosszabb, rövidebb idő óta keresztények, ugye mennyire érint meg bennünket az, hogy mi történik, a saját sorsunkra gondolva, hogy mi történik ugye az evangéliumban. Valamikor egy megbízatást mi is elfogadtunk. Valamikor azt mondtuk, hogy igen, Istenem, én ezen az úton szeretnék járni, én elfogadom ezt a megbízatást. És itt ugye azt látjuk, hogy Pált nem a saját körülményeit ecseteli, nem azt ecseteli, hogy mi történik vele, és hogy várhatóan mi fog vele történni. Ugye, ahogy szólt az ige, nekem az élet Krisztus, a meghalás, nyereség, úgy ül fogságban, hogy erre is kell, hogy gondoljon. És nem azt ecseteli, hogy mi az, ami történik vele, és mi az, ami történhet vele. Én régen hallottam egy kifejezést, tárgyas ember. Nem tudom, halljuk ezt a kifejezést, hogy tárgyas ember, milyennek gondoljuk a tárgyas ember. Mondok egy példát, talán jobban érteni fogjuk. Ugye Budapesten felülünk egy villamosra, leülök, és azt látom, hogy felszáll egy édesanyja, vagy egy terhes nő, vagy egy idős nő, és a körbenézek, ugye tárgyas ember, a körbenézem, azt látom, hogy nagyon sokan elkezdenek kifele nézni az ablakon. Ugye, nagyon sokszor ezt látom, hogy elkezdenek kifele nézni az ablakon. Aztán valaki mégis szétnéz, kicsit úgy elégedetlenül feláll, átadja a helyet, és közben arra gondol, és úgy látni az arcán, hogyha lehet az arcról olvasni, hogy miért nekem kellett felállni. Hát vannak itt fiatalabbak is. Mit tesz a tárgyas ember? Utazik a villamoson, ugye kifelé néz, felszáll egy segítségre szoruló valaki, meglátja, föláll, kifelé néz állva, és utazik tovább. Ugye, érezzük a különbséget a tárgyas ember és a nem tárgyas ember között. Ugye, feláll, és utazik tovább, és ugyanúgy kifelé néz, és természetesnek veszi, ami történt. Nem megállott a gondolatban. És ugye Pál apostol is ezt látjuk, hogy nem azzal van elfoglalva, hogy mi az, ami történik vele, hanem mi az, ami történik azzal a valamivel, aminek a megbízatását ő egyszer elfogadta. Talán ebből értjük, hogy miért tudott ő úgy megszólítani embereket, ahogy megszólított embereket. Mert összefort az élete az evangéliummal. És ebből a három ige szakaszból két tanítást mindenképpen magunkkal vihetünk. Mi, akik itt vagyunk, remélhetőleg nem fogunk börtönbe kerülni, de szokatlan életkörülménybe kerülhetünk. Olyan élethelyzetben, olyan szokatlan életkörülményben, amely eltér a megszokottól. Nehezedhet az életünk. És azban a nehezedésben benne van, hogy szokatlan életkörülményben kerülhetünk, és két dolgot mindenképpen láthatunk ebből a három elolvasott ígéből, hogy egy rabság, és fogalmazzak úgy, hogy egy szokatlan életkörülmény is lehet az evangélium terjedésének az eszköze. Egy szokatlan életkörülmény, egy nehéz életkörülmény is lehet az evangélium terjedésének az eszköze. És egy szokatlan életkörülmény, ugye ez az első, és egy szokatlan életkörülmény, egy nehéz élethelyzet is erősítheti a gyülekezetet. Emlékszünk, hogy olvastuk itt? Azt mondja, hogy annyira, hogy az én fogságom ugye előmenetelé lett az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom, és többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Tehát egy szokatlan életkörülmény, egy szokatlan élethelyzet is lehet az evangélium terjedésének az eszköze. Pál esetében ez teljesen összefort. Ez volt az első gondolat? itt vagyok, egy börtönben vagyok, egy fogságban vagyok, vagy házi őrizetben vagyok, ugye hogyan tudnám azt a megbízatást, amit én valamikor elfogadtam, azt tovább adni? Azt hogyan tudnám másoknak is továbbadni, hogy aki kapcsolatba került Pállal, az rajta keresztül kapcsolatba került az evangéliummal. Mondhatnánk azt, hogy igen, de hát ő Pál apostol volt. De azért látjuk, ugye, hogy aki kapcsolatba került vele, az rögtön kapcsolatba került az evangéliummal. Tehát nem a körülmények azok, amelyek meghatározták ennek a levélnek a tartalmát. Nem Pálnak az élethelyzete az, ami meghatározta ennek a levélnek, a Filippi beliekezét levélnek a tartalmát, 4 fejezet, hanem az, hogy mi van az evangéliummal. Pál apostol ugye abból a perspektívából látja az életet, vagy abból a lehetőségből látja az életet, hogy látványosságai lettünk a világnak. Ugye egy másik levelébe ír erről, hogy mi látványosságai lettünk a világnak. Néhány hónappal ezelőtt Rómába voltunk, csak egy ilyen villámlátogatásra, és elmentünk megnézni azokat a helyeket, ahol a hitelődeink és Pál apostol is megfordult. Nem tudom, különös volt látni, Kolosseum. Ugye, az egy 1500-1700 éves építmény. Hatalmas vastag falakkal. És az ember, mikor bemegy, akkor arra gondol, hogy a mi hitelődeink egy kis színpad alatta ott mennek a járatok, ahol a keresztényeket vezették, hol vértanúságra, hol állatok elé vezették őket. És fönt egy hatalmas tribűn, egy hatalmas nézőtér, és azt írja Pál, hogy látványosságai lettünk a világnak. Egy kis színpad. Azt mondja, látványosságai lettünk a világnak. Nem csak az emberi világnak, hanem az angyali világnak is. És ez az evangélium, amely a Filippi gyülekezet, ugye, amikor Pál írja ezeket a sorokat, amikor megalapul ez a gyülekezet, néhány évtizede van itt a világban. És azt mondja, hogy az egész világegyetem figyeli, hogy ez az új evangélium, ez az új üzenet, amire ugye emberek igent mondtak, ez hogyan formálja át, hogyan érinti meg az embereknek az életét, hogyan változnak meg, hogy teremtődnek újjá emberek ennek az evangéliumnak a hátterén. És Pálnak ugye minden gondolata ez volt. Azt mondja, hogy nem kell azon csodálkoznom. Azt mondja, mi látványosságai lettünk a világnak. Itt minden arról szól, hogy az evangélium ugye hogyan tudja megváltoztatni az embereknek az életét. És éppen ezért nem kell azon csodálkozni, hogy én most én fogságban vagyok, hogy nem tudok mozogni. De azt mondja, hogy az evangéliumnak itt is terjednie kell. Itt is terjednie kell. És hogy olvastuk itt? Azt mondja, hogy tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom, a testőrség egész házában és minden mások előtt. Hát azért ez egy különös mondat, nem? Azt mondja, hogy ott van fogságban valaki, ott van bilincsekkel, és azt mondja, hogy mi az, amit lát, vagy mi az, ami történik? Hogy az testőrség egész házában híressé lett az én fogságom. Hallottak róla, tudtak róla. Egy olyan közegben, ahol az evangélium nem egy jó tanításnak látszódott. És hogy mennyire tudtak róla, itt a Filippi beliekhez írt levél végén olvashatunk erről egy mondatot. Azt olvassuk itt a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 22. versében. Azt írja ugye ennek a gyülekezetnek, a Filippi gyülekezetnek Pál elköszönésül, hogy köszöntenek titeket minden szentek, mindenek felett pedig a császár udvarából valók. Mikor szoktunk köszöntést küldeni egy másik gyülekezetnek? Ugye, mikor szoktunk? Ugye akkor, amikor már hasonlóképpen gondolkodunk. Azt mondja, hogy vannak ott olyan keresztény élet, a császár udvarában már vannak ott olyan keresztény élet emberek, akik, ha ismeretlenül is, de az üdvözletüket, a köszöntéseket küldi ennek a gyülekezetnek. Bátorításképpen köszöntésüket küldik ennek a gyülekezetnek. Tehát Pál ugye azt látjuk, hogy ebben az élethelyzetben ugyanazt csinálja, amit eddig. Nehéz életkörülmény, egy szokatlan életkörülmény, de ott van benne az, hogy mi van azzal az üzenettel, amit én valamikor elfogadtam, amivel engem valamikor megbízott az Isten, amikor én azt mondtam erre az üzenetre, hogy igen, én így szeretnék élni, hogy én ezt szeretném követni. Aztán, tehát egy szokatlan életkörülmény, ugye látjuk azt, hogy egy szokatlan életkörülmény az evangélium előmenetelét szolgálhatja a mi életünkben is. A mi életünkben is. Aztán úgy olvassuk, ugye tovább folytatva az ígét, hogy híressé lett Pálnak a fogságva, olyannyira híressé lett, hogy többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni ezt az élethelyzetet. Mi is éltünk meg már hasonlót. Ott van a világban ugye egy evangélium, egy új üzenet. Ott vannak azok a tanítók, akik ezt az üzenetet képviselik. Ott vannak ezek a tanítók, akik járják a gyülekezeteket, a megalakult gyülekezeteket, erősítik őket, tanítják őket. Ott van egy Sillás, ott van egy Timóteus, ott van egy Lukács, ott van Pál, és ebből a valakit egyszer csak börtönbe csuknak. Mi lesz most? Ugye mi lesz most? Hogy olvastuk itt? És többen az Úrban való atyafiak közül nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Ugye mi lesz most? Mi lesz most, hogyha az a valaki, aki ezeket a gyülekezeteket alapította, akin keresztül olyan sok tanítást küldött az Isten, olyan sok útmutatást küldött az Isten, mi lesz most, hogyha ő már nem tud velünk lenni? Mi lesz most, velünk, hogyha ő vele is ez történik, vagy ez történhet majd? Ugye itt az élet és a halál kérdése, ugye úgy olvassuk ennek a fogságra, hogyha ezt olvasunk erről a fogságról. Mi lesz velünk? Ugye érezzük, hogy ez egy pótolhatatlan veszteség egy gyülekezet számára. Egy szokatlan életkörülmény, egy fogság. Ugye azt látjuk, hogy az evangélium terjedését szolgálja, de azt látjuk, hogy a gyülekezeteknek, a környező gyülekezetnek, a filippi gyülekezetnek, a római gyülekezetnek, ez viszont ott van a kérdés, hogy mi az, ami lesz velünk, mi az, ami történni fog velünk. Mi szokott lenni egy bizonytalan élethelyzetből? Bátortalanság. Egyrészt bátortalanság. Ugye gondolunk arra, hogy akkor most itt egy leépülés következik. Nem? Tehát nehezedni fognak a körülmények, egy leépülés keletkezik. Először találkoznak most ezek a hitelődeink ezzel az élethelyzettel. Először találkoznak most ezzel. És ott van a kérdés, hogy mi az, ami lesz majd velünk. És ugye azt látjuk, hogy és többen az Úrban való atyafiak közül nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Ismeritek azt az érzést, hogy hát ha én nem, akkor kicsoda? Ugye? Vannak ilyen élethelyzetek, ha én nem, akkor kicsoda? És biztos ezek a testvérek is úgy voltak, vagy ezek a keresztények úgy voltak, hogy hibáztak először. Biztos ott volt a szívükben a félelem. Gondolhattak volna arra, hogyha Pállal ez történik, akkor mi lesz velünk? De valamiért mégsem így gondolkodtak. Valamiért mégsem így gondolkodtak. Hanem azt látjuk, hogy erőt merítettek ebből. Mit gondoltak? Miért? Ugye miért van az, hogy az első megdöbbenés után nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét? Mit gondoltak, hogy miért tudtak, ugye, hogy fogalmaz itt Pál apostol? Bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merték szólani az ígét. Mi az, amiből ők bátorságot tudtak meríteni? Mi az, amiből ők erőt tudtak meríteni? Miért fogalmazott így Pál apostol, hogy nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét? Segítesz? Látták Pálnak a kitartását. Ugye, látják Pálnak a kitartását, látják Pálnak a derűjét, ugye látják Pálnak, Pál apostolnak az engedelmességét, ugye látjuk azt, hogy mennyire össze van fonódva az emberi élet, mennyire össze van fonódva egy gyülekezetben is a testvéreknek az élete. Ugye látják Pál apostolnak a derűjét, látják Pálnak az ő kitartását, az ő bátorságát, és azt mondja, hogy úgy írja itt Pál apostol, hogy látják az én fogságomban, hogy és többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, látva az én fogságomat, látva azt, hogy ez engem nem összetört, pedig hát emlékezzünk csak, hogyan kezdhette volna ezt a levelét, írhatott volna arról, hogy milyen nehéz életkörülményben van. És azt mondja, hogy nem, látják az ő derűjét, látják az ő engedelmességét, és azt mondja, hogy erőt merítenek ebből. Erőt merítenek ebből. És ez mindannyiunk számára egy üzenet lehet. Mindannyiunk számára egy bátorítás. Mennyire összefonódik a mi életünk, mennyire összekapcsolódik a mi engedelmességünk, mennyire tud a másikunkra adni. Ugyanúgy az engedetlenségünk is, és a szomorúságunk, a kilátástalanságunk is. Mi az, amivel tele van a mi szívünk? Mennyire van ott az életünkben az, hogy összekötődött az evangéliummal a mi életünk? Ugye itt három verset olvastam erről. Három olyan vers, amelyben azt gondoljuk, hogy úgy átfutunk fölötte. És amikor elolvassuk a levelet, akkor feltűnik, hogy Pál nem ír a nehéz élet körülményéről. Feltűnik az, hogy mennyire derű, mennyire bátorító üzenet van az ő szavaiban, egy nehéz élet körülményben. És ebben az időben, amikor íródik ez a levél, illetve amikor alakult ez a gyülekezet, a Filippi beliekbeli gyülekezet, akkor Claudius nevű császár volt az uralmon Rómában. Időszámításunk után 48-ban alakul a Filippi gyülekezet, és akkor egy Claudius nevű császár volt az uralmon Rómában, de nem az ő nevéhez kötődik a kegyetlenség, hanem a következő császár nevéhez kötődik, akinek az idejében Pál apostol most itt a börtönben van és írja ezt a levelet. Ugye a Claudius nevű dinasztiának az 5. uralkodója, ő egy fiatal ember volt, ő az, aki börtönbe csukatta Pál apostolt, egy fiatal ember volt, aki hát viszonylag korán 16 évesen került a trónra. 16 évesen került a trónra, és mintegy 30 éves koráig uralkodott. 30-32 éves koráig uralkodott. És a történelem úgy ismeri őt, hogy Néró. Ugye így ismerjük őt, hogy Néró. Ő egy hírhet uralkodó volt. 16 évesen került a trónra, 3 éves volt, amikor édesapja meghalt. Amikor a Filippi gyülekezet megalakult, akkor mintegy 10-12 éves volt ez a Néró. És néhány évvel később, ugye, amikor ő 16 éves lett, trónra került, édesanyja, ugye hozzáment a Claudius császárhoz, És hát a rossz nyelvek szerint nem győzte kivárni, míg a császár meghal, ezért megmérgezte őt, és azért, hogy az ő fia Néró kerülhessen a trónra. És amikor Néró a trónra került, akkor mindenképpen le akart számolni a másodhegedűs szerepével. Megölette Claudius császárnak a édesfiát, ugye a fiát, Britannicust, megölette az ő fiát, majd száműzte az édesanyját, aki hatalomélyes volt, és egy erkőstelen életet kezdett, 16 évesen, nem lehetett tudni, hogy mi van a szívében. Majd később megölette az édesanyját, megölette az ő feleségét, és hogy érezzük azt, hogy milyen uralkodó volt, egy családi vita hevében az ő barátnőjét, ugye az erkőstelen barátnőjét úgy hasba rúgta, hogy aki terhes volt, úgy hasba rúgta, hogy a baba meghalt, és belehalt az ő barátnője is. Hát körülbelül ilyen fogság, vagy ilyen körülményben volt Pál apostol fogságban. És ez a Néró egy hatalmas költekezésbe kezdett, és hogy ezt tudja finanszírozni, ugye legyen hozzá pénz, felségsértési pereket indított, nagyon sok embernek elvette a vagyonát, de mégis egy hallatlan népszerűségre tett szert, mert megsarcolta a gazdagokat, földközi birodalom legnagyobb uralkodója volt, megsarcolta a gazdagokat, cirkuszi játékokat szervezett, ezen a cirkuszi játékokon ő maga is fellépett énekesként és fogadhajtóként. Ugye, és egy hallatlan népszerűségre tett szert. De 64-ben Rómában tűz ütött ki. És hogy érzékeljük, hogy mekkora pusztítása volt ennek a tűznek, Rómának a 14 kerületéből 3 teljesen elpusztult, teljesen leégett. Ugye amikor itt tűzvészről hallunk, akkor általában 1 vagy 2 ház az, ami leszokott égni. Hát képzeljük el, hogy 3 kerület teljesen leég, és 7 kerület viszont majdnem nagyon megsemmisült. És nagyon sokan azt mondják, hogy Néró volt az, aki felgyújtotta Rómát, de el kell mondjuk az ő védelmében, hogy mintegy 60 kilométerre volt akkor Rómától, amikor kitört ez a tűzvész, és mindent megtett, hogy megfékezze ezt a tüzet. Mindegy 200 ember lett hajléktalan, és mikor megfékezték a tüzet, akkor megnyitotta az ő palotáit az emberek számára, megnyitotta az éhség raktárait az emberek számára, segített az embereken. Ugye megnyitotta, ő segített az embereken. Na de bűnbakot kellett találni, hogy ki okozta ezt a tüzet, és Néró megnevezte a bűnbakokat, hogy ezek a keresztények voltak. Keresztények voltak. És ezeknek a keresztényeknek állatok bőreibe kellett bújniuk. És ugye itt a Kolosseumban, ahol én magam is jártam, ott kiengedték őket a színpadra, és vadállatokat engedtek közéjük, és vadállatokkal széttépették őket. Vagy pedig ugye a keresztény üldözésben keresztre feszítették őket, és este pedig meggyújtották ezeket a kereszteket. Nagyon kegyetlen uralkodó volt. Egy kicsit ebből érezzük, hogy milyen körülményben volt Pál apostol fogságban. És úgy olvassuk az Apostolok története című könyvünkben, hogy Pál apostolon keresztül ennek az uralkodónak lehetősége volt arra, hogy halljon az evangéliumról. Ugye, ahogy olvastuk, híressé lett az én fogságom a császár egész háza népe előtt. És ennek az uralkodónak lehetősége volt arra, hogy halljon, meghallja az evangéliumnak az üzenetét. Meghallja az evangéliumnak az üzenetét, és változtasson az életén. Különös lehetőség, különös isteni gondviselés. És ezután a tűzvész után ez az uralkodó elment Görögországba, ugye hol alakult meg az első európai gyülekezet Görög-Homba, elment Görögországba, és az akkor éppen megrendezendő olimpiának minden számába elindult, és minden számát megnyert. Nem azért, mert ennyire tehetséges volt, hanem ennyire zsarnok uralkodó volt. Lehetőséget kapott arra, hogy egy ilyen, hogy halljon erről az evangéliumról, hogy megváltozzon az élete, és az mindjárt következő az volt, hogy elment az olimpiára, és minden számban elindult, és minden számot megnyert. Ő az egyedüli az olimpiák történelmében. Milyen az isteni gondviselés? És aztán 32 évesen önkezével vetett véget az életének. Ugye milyen az isteni gondviselés? Egy ember, akinek ennyire összeforrt az élete az evangéliummal, és egy emberen keresztül még lehetőséget kapott arra, hogy halljon az evangéliumról. 16 évesen, amikor még nem lehetett tudni, hogy mi lakik benne, hogy változtasson az életén, hogy megszólítsa az Isten őt. Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, itt három olyan ígét olvastam, még egyszer elolvasom, amelyen rendszerint át szoktunk futni. Egy szokatlan életkörülmény az evangélium előmenetelét szolgálja és szolgálhatja életünkben, és egy szokatlan életkörülmény, egy nehéz életkörülmény erősítheti a mi gyülekezetünket. Tudtatokra akarom pedig adni, Atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen, az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Én kívánom, hogy erősítsenek bennünket ezek a sorok. És kívánom azt, hogy mindannyiunk élete összekötődjön, összefonódjon azzal az üzenettel, amelyet mi valamikor elfogadtunk. Amire mi valamikor azt mondtuk, hogy igen, én ezt szeretném követni. És kívánom, hogy egy szokatlan életkörülmény is erősítsen majd bennünket és a gyülekezetet. Amen.